Milyen emberek lettünk a 21. századra, mi határozza meg a gondolkodásunkat? A Lány a város felett című regény főhőse, Anna, pontosan látja ezt, és a maga módján segíteni próbál. Mindeközben eleinte ő is a helyét keresi a világban, és mivel nem találja, felépíti a sajátját, egy olyan világot, ahol mindenki azt kapja, amire vágyik, vagy amiről azt hiszi, hogy vágyik. Egy pici faluból indul el, ahol az őt egyedül nevelő jósnő anyját bolondnak tartják. Mégis hozzászaladnak az emberek, ha nagy baj van. A kislány viszi magával az anyja tudását, az emberismeretet, és mérhetetlen gazdagságra tesz szert. Na de merre tovább, ha már a lába előtt hever a világ? Tallér Edinától azt kértem, hogy a beszélgetésünk elejére hozzon egy rövid, jellemző idézetet a regényből.
Azt reméltem, hogy majd egyszer én is gyógyító leszek. De aztán rájöttem, ebben már nem hisz senki, a csodákért vannak oda, nem a gyógyításért. Ez a kettő kell nekik. Gyógyszer és varázslat. Csak a fehér vagy színes kis pirulák, meg bűvész mutatványok, ez kell nekik. Csiribi csiribá, csiribá csiribú. Ebben hisznek. Van bűvészbolt, meg trafik is, megveheted a jóskártyákat, mindegyikre rá van írva, melyik mit jelent, jár hozzá használati utasítás is. Tök egyszerű, és imádják, és elhiszik, és megveszik az emberek.
Azért gondoltam, hogy kezdjünk egy idézettel, mert olyan érdekes módon írtad meg a regényedet, végülis egy belső hangot hallunk folyamatosan, hogy engem nagyon izgatott, hogy mi az, ami számodra a leglényegesebb. Valóban ezt gondolod, hogy ez a mostani korunk erről szól?
Azért már azt tudtam ezt a részletet, mert ez tulajdonképpen a beszélőmnek, a szereplőmnek, a sorsának, és ami ebben a könyvben szerepel, annak a világnak is a legnagyobb konfliktusa, tehát ebből indul ki minden, ami történik ebben a könyvben. Én mindig olyan témákat próbálok elővenni, amiről nem tudom pontosan, hogy mit gondolok, és azt hiszem, vagy azt szeretném elérni, hogy amíg megszületik egy-egy könyv vagy dráma, addig ennek a problémának a mélyebb gyökerét meg fogom tudni, és majd egy másik véleményem, vagy egy cizelláltabb véleményem lesz róla. Ebben a könyvben a szereplőm egy ilyen fél lény, mert húsvér ember, fiatal lányként indul, és így a középkora elejére kerül el ebben a történetben, de úgy akartam őt kitalálni, hogy egyszerre legyen húsvér ember és éteri lény is, mert azok a kérdések, amiket felvetünk ebben a könyvben, az egy reális szereplőtől egy kicsit ilyen álnaív is lehetne. Viszont az ő szájából tényleg olyan kérdések hangzanak el, amire nem mindig tudjuk mi sem az egyértelmű válasz, csak nem merjük feltenni ezeket a kérdéseket, és hogy konkrétan válaszoljak arra, amit kérdeztél, szerintem a 21. század egyik nagy kérdése ez, hogy most mit akarunk, vagy mit akarok én, hogyan akarom irányítani az életemet, szeretném, hogyha lenne valaki, aki megmondaná helyettem, hogy mi lesz, mert szorongok, de el kell jutnia a társadalomnak és az egyénnek is arra a szintre, amikor szembe kell nézni azzal, hogy ez csak varázslat, hogyha azt hiszem, hogy majd más fogja megoldani helyettem, sőt nem is varázslat, hanem trükk. Tehát aki azt mondja, hogy helyettem fogja ezt megcsinálni, az nem biztos, hogy a valóságot mondja.
Miközben azt mondja ez a te hősöd, Anna, van egy másik neve is, és majd a nevek jelentőségéről beszéljünk, azt mondja, hogy ő reményt árul, akár hamis reményeket is, tehát erre teszi föl az életét, rájön, hogy az emberek minden pénzt kifizetnek érte, ez lesz az ő vállalkozása, miközben azt is mondja, hogy az emberek nem hisznek.
A hit és a babonák között is óriási különbség van, az, hogy Anna abból lett gazdag, hogy reményt árul, ez megint csak a 21. század eszenciája. Mindenféle regiszterben ezt találjuk. A vallásoktól elkezdve egészen a trash közösségi médiákban szaladgáló közhelyes mondatokig, ő is ezzel operál, kicsit elrajzolva a valóságot, pont azért, hogy teljesen nyilvánvaló legyen, hogy tulajdonképpen ez történik most itt, nálunk is a világban. Hogy abban hisznek, hogy az az érték, ami pénzzel vehető. A pénz egy matéria, és minden, ami pénzen vehető, az matéria marad. És aki csak a matériában gondolkodik, az nem hisz. Hogyha kibontjuk ezt a dolgot, akkor kb. Ezt jelentheti, de azért annáról elmondhatjuk, hogy következetesen az egész regényben nagyon sokszor ellentmond saját magának. Ez egy tudatos út volt, mert olyan karaktert szerettem volna építeni Annában, amiben minden, és annak a fonákja is benne van, azért, hogy a saját magunk ellentmondásait tudjuk feloldani benne.
Mesélsz róla, hogy ő hogyan született, mármint neked Anna figurája, és hogy honnan jön?
A karakter az 2013-ban született meg, még a Lehetek én is című regényemben, panelregényben egy-egy fejezetben előbukkan. Egyébként vendégszövegek vannak is a Lányváros felettben ebből a regényből. Akkor beszélgettünk a férjemmel, aki egyébként nagyon sok munkámban az alkotótársam is, hogy ez egy olyan érdekes karakter, amit ki lehetne dolgozni, úgyhogy legyen egy saját világa. Ugyanis az a másik neve, hogy Ejlejtőa, mert mindenáron nagy akart lenni és isteni akart lenni. Ejlejtőa a görög mitológiában a gyerekek védelmezője, az a feladata, hogy ki vezesse őket a sötétből a fényre nagyjából. Szóval 2013-ban, mint karakter, már nagyon érdekes lett, és voltak is próbálkozásaim, hogy nem tudom, mese legyen belőle, tehát hogy mi az ő világa. Aztán telt-múlt az idő, és ez a magány dolog, ami a másik kulcsfontosságú motívum a mostani regényben, egyre jobban kezdett érdekelni, és ahogy mondtam, általában, amit így nem tudok megfejteni, arról próbálok írni, hogy hát ha okosabb leszek a végén, általában nem, de ez mindegy is. És akkor arra gondoltam, hogy írok egy olyan történetet, ahol az Anna világa a magány világa lesz. Tehát itt a vezérfonal az volt, hogy egy magányos lány története az megvan már százszor is, de hogy hogyan néz ki egy ember élete, kulisszája akkor, amikor teljesen bezárul a magányba, egy kisházba vagy nagyházba. És akkor erre épült a dolog, illetve én sok évig dolgoztam egy olyan cégnél, egy multi cégnél, ahol többek között jó sokkal dolgoztam együtt, úgyhogy úgynevezett anyaggyűjtés volt ebben, vagy 3 év. Mindenfélét láttam, ezeket próbáltam beépíteni. Mondjuk ezt a könyvet, ezt 4-5 évig írtam kisebb-nagyobb megszakításokkal, de hogy szépen lassan kezdett felépülni a sorsa is a lánynak. Van egy-kettő látott vagy hallott történet benne beépítve, mondjuk a halálról szóló részletek eléggé emberközelik, nem velem, de a környezetemben történtek meg. Így alakult ki az ő karaktere. A nyelve az úgy, ahogy mondtam neked, hogy ahhoz, hogy ki tudjon mondani ilyen eszenciákat és kérdéseket érvényesen, tehát ne azt gondold róla, hogy fogyatékos vagy ugyan már, ahhoz kellett egy olyan lény, aki félig itt van, félig pedig elemelt egy űrlény, mondjuk úgy.
Vagy mint hogyha valami angyal lenne, aki két világ között megrekedt, aki rácsodálkozik arra, ráadásul, hogy
mindig
mi
el akar menni. Ugyanúgy, ahogy a város és a falu között vágyódik el, ebből a világból mindig menne el, repülne el.
Milyen magány az, amikor pedig állandóan másokkal foglalkozik, beengedi az embereket, lakik ebben a házban, ahol az anyukája nevelte őt, aztán az anyja meghal, és tényleg teljesen egyedül van, de szeret ott lenni, közben pedig folyamatosan járnak hozzá az emberek reményért, ugye, hogy jósoljon nekik.
Hát a mélységes vágya az az, hogy gyógyító legyen, ez ugye csak egy szinoníma arra, hogy nyomot hagyjon, jó nyomot, tehát, hogy jobbá tegye a világot. Egyébként ez egy olyan, szerintem atavisztikus, sőt mondhatnám gyermeki vágy, ami mindannyiunkban benne van, szerintem a halálunk órájáig, csak egy idő után így elfojtjuk, vagy nem tudom, házépítésben, meg karrierépítésben próbáljuk ezt kompenzálni, ezt a vágyat, hogy tényleg jót tegyünk. Tehát ez van benne, nem engedi be az embereket, az emberek másznak be hozzá. Ez egy nagyon fontos különbség, hiszen olyan házakban él, aminek nincsen bejárata, illetve egy olyan elefántcsontoronyban, nevezzük így, aminek a kijáratára már ő sem emlékszik, hogy hol van, olyan rég volt. Szóval ez egy olyan magány, amit én gondolok a magányról, amikor be vagy zárva önmagad börtönébe, de vágysz onnan ki, meg arra is vágysz, hogy valaki bejöjjön és kézen fogjon. Szerintem ez ezekkel a házakkal, ezt tőlem telhetőleg jobban próbáltam ezt elmondani, hogy milyen lehet az az érzés, amikor magányban vagy.
Hát igen, mert a szülői ház olyan, ahol a kerítésen és a ház falán sincs sehol bejárat, csak egy kicsi rés, amin aztán mégis megtalálják az utat hozzá az emberek. És amikor meg mérhetetlenül gazdag lesz, és mindent elér, amit elérhetett, akkor pedig egy felhőkarcú legtetején teljesen egyedül, egy idő után teljesen egyedül él. Egyébként nekem az egyik nagy kedvencem ez a rajz, amit ő gyerekkorában rajzol olyan házról, ahol nincs bejárat, és a tanítónéni pedig mondja neki, hogy ilyen nem nem létezik, és azon gondolkodtam, hogy ezt te találod ki, vagy láttál ilyet?
Egyszer nekem elmagyarázta egy gyerekpszichológus, hogy az ilyen rajzokból mi mindenre lehet következtetni. Az én gyerekem rajzán mutatta meg. Most felületesen mondom, mert nem emlékszem csak arra, ami becsípődött ebből, hogy ott valami baj van, hogyha nincsen bejárat, vagy túl nagy a kerítés, vagy a kerítésen nincs ajtó, és hogy az nagyon klassz, hogyha egy szép nagy lombos fa van a kertben. És akkor mesélt, hogy például van olyan, hogy végig van a kerítés, és bent tulipánok, meg csodaszép minden, de nincs se ablak, se ajtó, és hogy ott valami baj van, holott, hogyha én ránézek, azt mondom, hogy de ügyes ez a kislány, vagy kisfiú, mert szép virágokat rajzol. Volt. És akkor, ahogy ezt mesélte, akkor így belülről így megjelent előttem egy rajz, és azt írtam meg, hogy így nézhet ki egy problémás rajz, mint amit az Anna is lerajzolt. Ez volt az egyik motivum, a másik pedig az, hogy a kisfiam imádott rajzolni, és én mai napig is, bár már felnőtt, imádom, hogy rajzol, nagyon vicces, néhány vonal tulajdonképpen, amivel ő a világát rajzba foglalja, és nagy csoportban nagy boldogan a mesehős figuráját lerajzolta, és az övét nem rakták ki a falra, mert nem volt elég szép, vagy nem tudom, tehát egy elég szerint nagyon botrányos pedagógiai döntés született. Azóta nem is rajzolt, tehát kb. Azon a színvonalon maradt meg, és ennek a kettőnek a ötvözetéből írtam ezt a részt. Egyébként a két élmény között eltelt, nem tudom, 10 év, meg még 5, amíg megírtam. Szóval ilyenek vannak szerintem mindenkiben, hogy becsípődik valami, és akkor utána jön ki egy teljesen új képben.
Mi alapján dől az el, hogy kihez ragaszkodik Anna? Mert úgy néz ki, hogy a szépség nagyon fontos dolog. Tehát megjelenik ugye egy lány, akivel ő találkozik egy alkalommal az utcán, és ott nála az akad be, hogy ez egy milyen szép lány. Ez is fontos, és aztán ott a pánsipos ember, aki pedig nyilván egy ilyen apafigura számára, de iszonyúan tud kötődni, például ez nagyon érdekes.
Igen, mindenképpen azt szerettem volna érzékeltetni, hogy egy olyan először fiatal lányról, aztán nőről van szó, akinek az életén átvonul ez az apa és anya hiány, mert ugyan édesanyja volt, de nagyon beteg volt, tehát az, akihez ragaszkodik, és aztán az életének nagy részét le is éli velem, mint partnerével, nevezzük így, az egy tőle idősebb nő, akit ő 16-7 éves korában látott, és akkor ez a nő lehetett így 30, de nem tudjuk pontosan, és ott van előtte egy anya és egy nő karakter vagy minta, amit ő nem kapott meg. És akkor, amikor ilyen borzasztóan elkezd hozzá kötődni, akkor is csak külsőségek, tehát a szépség, az, hogy ő szépnek látta, az tulajdonképpen megint csak ez a zsigeri kötődés kellene, hogy legyen, de odáig nem jut el, hogy majd én tanulok tőle, vagy mellette biztonságban érzem magam, vagy bármi ilyesmi, csak azok a felszínes dolgok, mert hogy nem is élte meg gyerekkorában, hogy milyen a kötődés. A pánsipos ember ugyanez, valaki él, az erdőben hozzá szokott járni, ő sem tudja teljesen, de azért sejt, hogy lehet, hogy ez volt az ő apja, de aztán eltűnt. De ehhez a férfi képhez sem egészségesen kötődik, hanem meséket talál ki köré. Mert csak mesékhez tud kötődni, mert nem volt gyerekkora, illetve a gyerekkorát babonák, meg kiközösítés, tehát egyrésztről egy falu kiközösítése, másrésztről pedig a anyai ágon fölépített babonákból, zavaros vallási dogmákból felépített mesevilágban élt ő.
Mert hogy az anyja is jósnő volt, és hát végül is amennyire hozzá rohantak, és aztán később Annához is rohantak az emberek segítségért, annyira taszították el a hétköznapokban. A pánsipos emberhez való kapcsolata mennyire határozza meg később az ő férfiakhoz való viszonyát?
Egy férfiról mesél, a néhány szó az Igaz szerelemről című részben. Ugyanaz történik meg vele, csak már felnőttként, ami gyerekként a pánsípos emberrel, hogy volt valaki, akihez kötődni akart, és egyszer csak már egy pillanat alatt elveszíti. Tehát tulajdonképpen lemásolja ugyanazt az érzést, amit érzett a kvázi apja iránt. Ezen kívül azt hiszem, hogy őt nem is lehet megközelíteni abból az aspektusból, hogy mi a férfiakhoz és a nőkhöz való viszonya, mert nincsenek viszonyai. Uh-huh. Az emberiséghez van viszonya. Tehát úgy, ahogy gyerekkorában a falu utolsó előtti házában lakó, tudjuk, hogy azért régen a falvakban a legszegényebbek, a legkirekesztettebbek laktak már a végén, ugyanúgy a világban is, a világ szélén van ő. majdnem a legutolsó.
Zavarba ejtő, mert nagyon naív a kommunikációjában, az emberekhez való közeledésben, az istenkép, ről, amikor beszél. A másik pillanatban meg azt gondolja róla az olvasó, vagy legalábbis nekem az jutott eszem, hogy hihetetlen bölcs és letisztult, amit ő tud. Tehát, hogy ez nem naívság, hanem valaminek a gyökere.
Itt az alapkoncepció egyébként, amiből kiindulhat egy ember, az a gyerekek nyelve. Hogyha odafigyelünk a gyerekekre, mindenki meg szokta hoztani, jaj, de cukit mondott a kislányom, kisfiam. Elsősorban azért hangzanak ezek a mondatok, amit a gyerekek mondanak, vagy cukin, vagy bölcsen, mert a nyelvünket elrontják, tehát még ezt a rendszert, ezeket a szabályokat nem feltétlenül úgy mondják, ahogyan az pont szabályszerű, hanem egy kicsit kitérnek tőle. És ettől aztán annyira bölcs mondatok tudnak születni, hogy szinte meseszerű. És ezt akartam ebben a karakterben, nagyon nehéz volt egyébként, és nagyon élvezetes munka ezt a nyelvet ilyen érvényesen felépíteni, hogy egyszerre legyen naív, és közben pedig egy ilyen varázslatos dolog. De a gyereknyelv az ebben nagyon nagy mankó, nagyon sokat tud segíteni. Például van benne egy mondat, azt az én kislányom mondta, amikor elballagott az óvodából, és menni kellett az iskolába, és pityergett. És akkor azt mondtam, hogy szegénykém, és erre azt mondta, hogy engem te így ne sajnálj, szegényezd le másokat. Mm-hmm. Tehát a mondat nem azt jelenti, amit ő akart mondani, viszont ez a mondat annyira jó lett, és minden gyerek tele van ilyen mondatokkal, úgyhogy én imádom olvasni is, meg gyűjtöm is. Egyébként hát most már nagy gyerekeim vannak, majd az unokáimét is fogom gyűjteni, és majd egyszer a fiamnak is, meg a lányomnak is így átadom az ő bölcsességeiket, hogy kezdjenek vele valamit, mert nagyon izgalmas mondatokat tudnak mondani a gyerekek.
Akármikor előkerült ez az ő választott neve az Anna mellett, tehát amikor szó volt arról, hogy a gyerekek védőszentjének a nevét vette föl, akkor folyton azon gondolkodtam, milyen furcsa ez a regény, nincs is benne gyerek. A benne élő gyereken kívül.
Hát meg a társadalom gyerekségén kívül. Uh-huh. Ezért választottam ezt a nevet, mert egy olyan világban él, ahol a felelősséget a világ nem akarja vállalni, senki se akarja magára vállalni, helyette reményt akar venni, hinni akar, tehát mindenképpen abban akar hinni, hogy valaki más felelős a sorsáért, és ez a szó rossz és jó értelmében is gyermeki. És bár nem tudatosan, de az, hogy megjelent ebben a világban, és volt ott valameddig, és történtek dolgok, ezzel ő nyomot hagyott ebben a gyermeki társadalomban, ki szembe kell nézni, ugye van itt egy konfliktus anélkül, hogy spoilereznék, szembe kell nézni az emberiségnek valamivel, és azzal kell valamit kezdenie, különben el fog tűnni.
És nagyon jó, hogy ahogy mondod, ő egy ilyen fél lény, tehát a két világ közötti entitás. Próbáltam nem magamra venni azokat a megállapításokat a regényedben, ami a körülöttünk lévő világról szól. Tehát például ez az élni nem akarás, amiről írsz. Aztán pedig szóba kerül például a marketing, és hogy azzal mi mindent el lehet érni, és akkor visszacsúszik az ember abba, hogy jaj, de hogy nem, mégiscsak.
Az volt a cél, hogy nagyon elrajzoltam, tehát hogy azért fel tudjunk oldódni abban, hogy ez nem velünk történik. Ez is általában majdnem minden munkámban egy ilyen feladatvállalás, hogy azért a bajok, talicskával tudom oda tolni az olvasónak a problémákat, de hogy azért mindig ott legyen egy pici ilyen menekülési útvonal, hogy ez a szomszédban történik, aha, nem velem. Ez az egyik fontos kettősség benne, a másik pedig az, hogy közben pedig ezeket, amiket említettél, ezeket a jelenségeket kiszínezzük, elnagyoljuk, tényleg csak a körvonalait mondjuk, tehát szinte ilyen didaktikus módon meséli el ezeket a mechanizmusokat, hogy hogyan kell egy marketing könyvet felépíteni, az hogy lesz siker, hogyan kell egy közhelyes mondatból elképesztő mennyiségű bevételt szerezni, tehát ezek akarattal vannak így elnagyolva, hogy egyrészt azonnal beugorjon neked erről egy sikerkönyv, de azért azt gondolt, hogy ez valahol máshol történik velünk, ez így azért nem történhet meg.
Arról is írsz, hogy mennyire hazugságokra lehet építeni bármit, és egyáltalán nem figyelünk arra, ami meg a lényeg?
Ezek folyamatok, amiknek legtöbbször az áldozatai vagyunk, vagy észrevétlenül történnek meg velünk. Azt sem gondolom, hogy a 21. század lenne a legsötétebb század, tehát biztos máshol is ugyanilyen folyamatoknak az áldozatai lettünk. Olyan ez, mint egy folyó, amikor belekerülsz a tutajoddal, és egy ideig muszáj, tehát tudod, hogy rossz felé mész, de muszáj arra menni, mert arra visz az ár és esély. képtelen, hogy megállj. Viszont, hogyha van egy ágacska, amiben meg lehet kapaszkodni, akkor érdemes néha ilyen önvizsgálatot tartani, mert én ezt gondolom, hogy a külsőségek és a közhelyek, a könnyű igazságok, az eszenciák, a filteres képek felé megyünk el. Bár én mindig bízom az újabb generációkban, hogy majd ők ezt megunják, de szerintem az elképesztő szürreális. Nem mondom, hogy félelmetes, mert hiszek abban, hogy mindenkinek van saját akarata, hogy ebbe beleáll, vagy nem. De például ez számomra elképesztő szürreális, hogyha az online térben kell kommunikálni, akkor, hogyha az arcodról egy ilyen photoshopos képet osztasz meg, és aláírsz akármit, akkor kapsz 150 ezer lájkot. Ha egy festményt, akkor kettőt. Vagy, hogyha megosztasz az arcodról egy képet, ami nincs filter, akkor nem tudom, 5 lájkot kapsz, ha meg van filter, akkor 5000-et, és a legrosszabb ebben az, hogy egyáltalán erről beszélünk. Tehát az a legrosszabb ebben, hogy az arcodról osztasz meg képet, de minek? És ez például nekem, ugye muszáj, mert ugye újságíróként főleg, tehát hogyha valaki a kommunikációban dolgozik, tudja, hogy bizonyos szabályoknak meg kell felelni, mert ez a dolgunk. De amikor ez megtörténik, akkor én speciál mindig hülyén érzem magam, hogy miért csinálom. És ez számomra azt üzeni, hogy ez csak külsőség. Tehát belemagyarázhatunk, hogy azért csinálom, hogy jobban odafigyeljenek aztán az alatta levő linkre, amiben benne van egy novellám, a tény akkor is tény marad. Gondolom egyébként, hogy ennek is ilyen jó a gyökere. Mert
mi a jelenlét?
A vágy arra, hogy személyesen ismerjünk valakit, hogy belenézzünk az arcába. És erről beszélek, hogy ezért folyamat ez, hogy tulajdonképpen, hogyha nagyon zsigerig lemegyünk, akkor azért szeretik nézni az arcodat, mert szeretnének veled lenni a társaid, és biztos én is. Egyébként gondolom, ugyanígy nyomogatom a lájkot. Ahelyett, hogy valahogy ennek ellene mennénk, persze nem tudom a megoldást, azért írtam például ezt a könyvet, hogy így oldódjanak ezek a dolgok, meg hogy hát, ha van ebben egy közös gondolkodás.
Tallér Edinával beszélgettünk Lányaváros felett című regényéről, ami a Pré kiadó gondozásában jelent meg.